1974. május 9-e csütörtök este.
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserűkedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti rabszolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szívetek egyenességében félvén az Isten. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti rabszolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van uratok mennyekben. Kedves testvéreim, tekintsük Biblia iskolának ezt a mostani együttlétünket, és készüljünk föl arra, hogy most tanulni fogunk. Előre bocsátom azt is, hogy szomorú óra lesz ez igazában, mert fájdalmas dolgokat kell tanulni, de igazán örülök, hogy végre eljött az óra, amikor kiönthetem itt közöttetek szívem szomorúságát, elegyedni fog a tanításnak az objektív vonala, és a szívemből kibudjanó szomorúságnak a szubjektív vonala, de hát azt gondolom, még bibliaiskolán is szabad ezt az elegyítést gyakorolni. A lényeg az, hogy történelmi dolgokat, igazságokat, fájdalmas tényeket kell elmondanom. Ennek a mostani bibliaiskolának a témája a kereszténység és a rabszolgaság intézménye. Hogyan viszonyultak a keresztények a rabszolgaság intézményéhez? Ez a mi mostani leckénk, ez nem érinti a mai gondotokat, a mai fáradalmat, vagy mai csalódást, de talán, ha Isten megkönyörül rajtunk, akkor ezek a fájdalmas régi dolgok végül mégiscsak bizonyos vigasztalást, vagy legalábbis elkötelezést jelentenek, valami látást adnak, ami eddig nem volt, és ha ezt megkapjuk, akkor nem hiába való ez a Biblia iskolai óra. Tehát megjelent a kereszténység abban a világban, amelyik gyakorlatilag a rabszolgaság intézményére épült. A rabszolgák voltak a munkások, rabszolgák voltak a pedagógusok. Valami döbbenetes intézmény ez a rabszolgaság intézménye. Ma már elképzelni se tudjuk, hogy mit jelentett a teljes jogfosztottság állapota. Az, hogy igavonó állatnak tekintették a rabszolgát, piaci árunak adásvevés tárgya volt, semmiféle felelősségre vonás nem következett, ha valaki megölte a rabszolgáit. Ismeretes az a római arisztokrat, aki a halas tavába rabszolgákat hajítatott. Ha valamelyik rabszolgára megmérgesedett, megdühödött, akkor csak kiadta a jelszót, hogy ad murénász. Ezek a falánk halak aztán a rabszolgáknak a testéből táplálkoztak, akire éppen rossz kedvűen tekintett a gazd, és ezt senki nem vette zokon, ezért nem következett felelősségre vonás. Ha egy rabszolga elpusztult, az anyagi veszteségnek számított, és így tovább. És mindez nem itt, ott és kicsi arányokba történt, hanem ezt az egy adatot gondoljuk csak meg, hogy Róma városában körülbelül 1 millió ember élt Krisztus korában, és abból jó 300 000 rabszolga volt. Egy városban 300 000 ember élt ebben a teljes jogfosztottságban, és hogy ezt ők nem vették egyszerűen isteni rendnek, változtathatatlan sorsnak, azt mutatják a rabszolga lázadások, tehát nagyon is elevenen élték át a rabszolgák a tűrhetetlen helyzetüket, és nagyon kilátástalan harcokba belebonyolódtak, mert a végső kétségbeesés, az elviselhetetlen sors belehajtotta őket. Egymás után következtek éppen a Krisztus előtti században a véres rabszolga fölkelések és a még véresebb rabszolga lázadás elfolytások. Ezrével, tízezrével gyilkolták le utána a rabszolgákat, hogy elvegyék a kedvét a következő nemzedéknek a következő rabszolga lázadástól. Tehát egy irtózatos eleven társadalmi probléma volt. És mit szólt a kereszténység ehhez? Itt következik a szomorú lecke, testvérem, semmit. Semmit. Döbbenetes az a közömbösség mai szemmel nézve, hogy semmi szava nem volt a rabszolgaság intézményéhez a kereszténységnek. Hát ha valamit szégyelnünk kell, akkor ezt szégyelni kell, és mindjárt mondom a másik dátumot. 1780-ban a metodisták mondották ki először, hogy a rabszolgaság intézménye nem fér össze az Isten és a természet törvényével. Nem kellene bőgni ezzel, 1780-ban mondták ki először. Közben voltak viták, zsinatok, atyák, gazdag egyház, reformáció volt. És 1780-ban mondták ki először egyáltalán elméletben, hogy ez ellenkezik az Isten törvényével, és még a 19. században, a múlt században protestáns népek rabszolgakereskedelmet folytattak. A múlt században még angolok és egyéb felvilágosult, modern, okos keresztjén és protestáns keresztjén népek, és hát spanyolokról ne is beszéljünk, és katolikus országokról, de protestánsok, a mi házunk táján söpörgessünk. A múlt században még rabszolga kereskedelmet folytattak népek, amelyek Krisztusról beszéltek, protestánsnak, felvilágosultnak, modernnek mondották magukat. Tehát egyáltalán az első elméleti mondat, hogy a rabszolgaság ellenkezik Isten törvény, 1780-ban hangzott el a metodisták ajkáról, és óriási feszültséget, egyház szakadást váltott ki metodisták között, baptisták között. Hát emlékszünk a múlt században Amerika északa dél ellen. Az északiak azt mondták, hogy ne legyen rabszolgaság, a délek azt mondták, de bizony ez Isten gondolata a rabszolgaság, és véres forradalom és háború tört ki észak és dél között a rabszolgaság ügyében, mert még mindig akarták erőszakolni. Többenetes dolog ezt testvérem, és csak egy mondatot idézek, egy mondatot, ami szerintem megint csak olyan mondat, hogy azon el kell kezdeni sírni egyszerűen. Már pedig nem egy zug prédikátor mondta ezt az egy mondatot, hanem Augustinus, Szent Ágoston, a legzseniálisabb keresztény gondolkozók közé tartozik, hitem szerint is, aki évszázadokra, vagy legalább másfél ezer esztendőre, így, ahogy mondom, másfél ezer esztendőre meghatározta a kereszténység gondolatát, Augustinus meghatározta Calvin János gondolatát, és egészen a 20. századig. Ez az Augustinus kimondotta, leírta, olvasható testvérem, ez a mondat, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, Jézus Krisztus megváltotta a rabszolgát, de nem arra váltotta meg a rabszolgát, hogy szabad legyen, hanem arra váltotta meg, hogy a rossz rabszolga jó rabszolga legyen. Na, kezdjünk el bőgni, testvéreim. Augustinus mondotta, a legzseniálisabb keresztény gondolkozók egyike. Jézus Krisztus a rabszolgát nem szabadságra váltotta meg, hanem arra, hogy a rossz rabszolga jó rabszolga legyen. Ezek az igazságok, és ezt ne várjuk, hogy az ateisták mondják nekünk, mert akkor dühösek leszünk, és azt mondjuk, hogy hazudnak, vagy valami indulat támad bennünk. Hát itt az Isten közelébe szomorodjunk el, hogy ez is hozzátartozik a történelmünkhöz. És ez mind azért van, mert a mai igényben olvassuk ezt, Pál apostolnak a szavát, ti rabszolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak. Ti rabszolgák, fogadjatok szót a ti test szerint való uraitoknak. Na hát testvéreim, így elmondottam nagy vonalakban a szomorúságot, a gyötrelmet. Most egy kicsit nézzük közelebbről, és igyekezzünk megérteni azt, amit meg lehet érteni, anélkül, hogy a szomorúságunkat ezzel föladnánk. De mégis azért kicsit tagoltabban lássuk ezt az egész rettenetes problémát. Mindenki ilyen vak volt a rabszolgasággal szembe. Ez se lenne igazából fölmentés, mert mi azt látjuk, hogy megnyíltak a szemeink. Jézus Krisztusban kinyílt a szemünk. Na de most ezt hagyjuk. Mindenki olyan vak volt a rabszolgasággal szemben, mint ahogyan a Szentírásban egyetlen jó szót nem olvasunk. Ezen kívti rabszolgák, engedelmeskedjetek, mert ti az Úrhoz tartoztok. Tehát mindenki így intézte el, nem testvéreim. Ez még döbbenetesebb dolog, hogy mi, akik büszkélkedünk a mennyei világossággal, nekünk alázatosan tudomásul kell venni, hogy miközben a rabszolgák véres forradalmakba, vagy rabszolga lázadásokba rohantak, és ezzel ordítóan oda tették az asztalra a rabszolgaság problémát, és a keresztények vakok, süketek voltak, aközben voltak filozófusok, és voltak vallásos megmozdulások, amelyek másként viszonyultak a rabszolgasághoz, mint a keresztjének. Ez még ítéletesebbé teszi a helyzetet. Régebben még az úgynevezett sztoikusok, filozófusok, sőt még őket megelőzően a szofista filozófusok, tehát Krisztus előtti 4., 3., 2. században ezek a filozófiai irányok kimondották ezt a gondolatot, hogy minden ember Zeus gyermeke, a főisten, a nagyisten Pantheonban Zeusnak hívták, vagy Jupiternek. Kimondották azt, hogy minden ember Zeus atyának a gyermeke, tehát egyenlők vagyunk. És filozófiailag a sztoikusok azt mondották, hogy nem igazságos dolog, nem isteni rend a rabszolgaság. De persze társadalmi mozgást ők se váltottak ki, de legalább kimondották azt, hogy nincs a természet rendjében ez, hogy az egyik rabszolgának születik, a másik nem. Kimondották, és a szavuk elérkezett a római császárhoz is, és az első-második században elkezdtek rabszolgákat kimélő törvényeket hozni a római császárok ezeknek a sztoikus filozófusoknak a tanítására. Tehát elhangzott ilyen gondolat. Aztán nagyon érdekes, a filozófusok, még csak ezt a részedet elmondom, onnan hozták ezt a mondatot, hogy de hiszen a rabszolgában is működik a logosz. Hát ha a rabszolgában is működik a logosz, akkor ő is ember. A logosz, a logika, az isteni világosság, az isteni gondolat. A rabszolgának is van logosza, mondják a filozófusok, akkor tehát ő is ember. És akkor emberként kellene bánni vele. Tehát a filozófusok is kezdték látni, és mondották, és lett is valami foganatja a gondolataiknak. De még meglepőbb az, amit a vallások világában találunk. A kereszténység körül, meg előtte voltak az úgynevezett misztérium vallások. Keletről jöttek ezek a titokzatos vallások, amelyek főként extázist céloztak. Az embereket belevitték valami különös extázisba, különböző szertartásokkal, vérrel, alkohollal, éjszakával, holdvilággal, sok minden hatással extázisba vitték az embereket, és ha beavatottak, ebben az extázisban élték meg az Isten és a megváltást. Ezek az extázisos vallások, ezek a misztérium vallások azt mondották, milyen érdekes a logika, hogy de hiszen a rabszolgák is képesek extázisba jutni, hát akkor ők testvéreink. A filozófus azt mondja, de hát azt tud gondolkozni, hát akkor testvérem. A misztériumban azt mondja, de hiszen ezek is tudnak ugyanúgy begerjedni extázisba, hát akkor biztos ők is egyenlő emberek. És a misztérium vallásban nem volt rabszolgaság. Aztán tovább a zsidó területen működtek az esszénusok. ezek azok, akiknek a hagyatéka holtengeri tekercsekben is előkerült, egy különös lelkes szekta, amely katonai fegyelemben, böjtökben, komoly vallásos gyakorlatozásokban él. Az esszénusok között nem volt rabszolga. Ha rabszolgaként került oda, valaki fölszabadították, testvérnek tekintették, semmiféle megkülönböztetés nem volt. És ezek ott éltek testközelben a keresztényekkel. Ez mind annál döbbenetesebbé teszi a dolgot. A keresztényeknek a szomszéd utcáiban voltak az esszénusok, és ott nem volt rabszolga. És amikor elszalad egy rabszolga éppen Kolosséban a gazdájától, Filemontól, akkor Pál azt mondja, tessék csak szépen visszamenni és rabszolgaként tovább élni Filemon házánál. Na persze, testvér, ezt az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy ilyen kettősség volt a keresztények között, hogy a gyülekezeten belül tényleg nem volt rabszolga. A gyülekezeten belül érvényesült az, amit a Galata levélben is olvasunk, azt mondja Pál, hogy Krisztusban nincsen férfi és nő, Krisztusban nincs görög és zsidó, Krisztusban nincs rabszolga és szabad, mert mindjárt új teremtés a Krisztusban, és ezt többé-kevésbé megélték, legalábbis az első évtizedeknek a nagy lelkesültségében. Tehát, hogy úgy mondjam, elvileg a végső időkre tekintve azt mondták, hogy nincs, és a gyülekezetben gyakorlatilag is megélték. De mihely kiment valaki a gyülekezetből, onnan kezdve ez volt, hogy ti rabszolgák, engedelmeskedjetek a ti uraitoknak, és ne bántsuk ezt a rendet, mert ez változtathatatlan, ez isteni rend. Nem is tudott eszükbe, hogy ezen filozofáljanak. Pedig mondom, voltak, akiknek eszükbe jutott, és filozofáltak, és eljutottak az igazságra. Na hát hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy az 1 Korintus 7-ben azt mondja Pál, hogy ki amely állapotban hivatott el, maradjon. Rabszolgaként hívott el az Úr, maradj rabszolga. És hozzáteszi, hogy sőt, még ha élhetnél is a fölszabadulással, maradj csak rabszolga. Bizony ezt mondja Pál. Hát hogy lehet az, hogy ilyeneket mondanak akkor, amikor ilyen gyötrelmes probléma volt a rabszolgaság? Hát itt van egy nagyon érdekes és megint csak azt mondom, egy szomorú történelmi gondolatmenet. Az első állapotban azt mondották az apostolok, hogy olyan rövidre van szabva az idő, hogy ne foglalkozzunk ezzel. Most mit használsz, hogy nekiállsz és egy rabszolga felszabadító forrongás, lázongásba mész. Tehát holnap után jön Jézus, hát ezt a kis időt már bírt ki. Ez volt az első gondolat. Rövidre van szabva az idő, azért mindenki maradjon ott, ahol volt, dolgozzék, maradjon abban az állapotban, házasságban, vagy maradj, elváltál, ne keress új társat, hiszen jön Jézus. Ez volt az első gondolat, és ilyen összefüggésben azt kell mondani, ezt el kell fogadni, ez jogos. Tényleg, Jézus Krisztusban a rabszolga kap erőt arra, hogy azt a kis időt kibírja, nem ez a fő téma. Ez így jogos, de az első század végén lassan kiderült, hogy nem jön olyan hamar Jézus. És az egyházaknak be kellett rendezkedniük arra, hogy hosszabb történelem vár reánk. Aztán egyszerűen a hatalmába került a keresztényeknek az állami rend, a törvényhozás. Nagy Konstantin keresztényné lett az úgynevezett módon keresztényné lett Európa. És akkor már volt történelem, volt politikai hatalom, az egyház lassan úrrá lett a társadalom fölött, és maradt a rabszolgaság intézménye. Értjük? Ami elviselhető volt az első nemzedékben, hogy jön Jézus, most már hagyjuk ezeket a dolgokat. Aztán kiderült, hogy nem jön Jézus, de jön a történetnek a sok évszázada, akkor azért újra kellett volna gondolni, ha nem jön Jézus, akkor nincs szavunk a rabszolgasághoz? És nem volt szava az atyáknak a rabszolgasághoz, sőt, az következett, amit így szoktak mondani manapság, hogy a kereszténység ideológiailag, teológiailag alá cementezte a meglévő rothadt társadalmi helyzetet. Ez bizony így kell kimondani. Alá cementezte. Augustinus alá cementezte a rothadt rendszert, amikor azt mondta, hogy Jézus Krisztus a rossz rabszolgából jó rabszolgát csinál. Nem érezzük azt, hogy a rabszolgasságra, erre az embertelen, gonosz rendszerre fölépülő társadalmat Isten nevében alácementezte. Ne lázongjatok, jött Jézus, nem azért jött, hogy nektek szabadságotok legyen, azért jött Jézus, hogy a rossz rabszolgából jó rabszolga legyen. Alácementezte a kereszténység azt a rendet, és ez mondom, így volt egészen 1900-ig gyakorlatilag még mindig az utózöngéi érezhetők a keresztény gondolkodásban. Tehát testvérem, még egyszer mondom, ami először indokolt volt egy izzó Krisztus várásban, azt lehetett mondani, nem fontos beteg, vagy nem számít szegény, vagy nem számít rabszolga, vagy nem számít, jön Jézus, akkor minden megváltozik. Ami ebben az első állapotban indokolt volt, az tűrhetetlenné lett később, amikor kiderült, hogy be lehet rendezkedni a társadalmi életre, be kell rendezkedni, az egyház hozta a törvényeket, és egyházaknak voltak rabszolgái, főpapoknak, püspököknek rabszolgáik voltak, és így éltek a keresztények. Pedig ekkor már nem lehetett hivatkozni, hogy ezt a kis időt már ki kell várni. Na testvérem, még egyszer, tehát gondoljuk át ezt, hogy is volt ez az ügy. A keresztény etikáról van szó, a keresztény erkölcstanról van szó, hiszen amit felolvastam, ez egy ilyen házi rend, egy ilyen keresztény szabályrend. Tehát testvéreim, ha ennek az egyik pontja ennyire megkérdőjelezendő, akkor talán a többinél is meg kellene állni. Tényleg ezek isteni rendek, amik ezekben a házi táblákban, ezekben a házi rendekben van. Kiöntöm őszintén most a szívemet előttetek, testvérek, nagyon szeretem az Isten igéjét. De mi az Isten igéje? Ez az Isten igéje? Hogy ti rabszolgák, legyetek rossz rabszolgából jó rabszolga, ez az Isten gondolata, ez az Isten igéje. És egyáltalán hogy is vagyunk ezekkel a bűnkatalógusokkal, meg erénykatalógusokkal, Szentírásnak különböző részeiben találunk ilyen katalógusokat, vagy ilyen házi rendeket. Ezek isteni ihletésből született csodálatos keresztény tanítások. Ezek a történelmi kutatás egyszerűen kimutatta, hogy ezeket gondolkodás nélkül átvették a felvilágosult zsidóságból az apostolok. Egyszerűen átvették. Ugyanezt el lehetett mondani egy zsinagógában, és ugyanezt el lehetett mondani egy filozófus iskolában. Nem nehéz észrevenni, hogy hol van odafércelve ez az anyag a kereszténységhez. A filozófiai iskolákban így mondották, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik. Ez volt a filozófiai elv, hogy illik, úgy illik. Mi az, hogy illik? Tessék meg, mi az, mi illik? Amit sokan csinálnak, amit régóta csinálnak, amit az öregapám is csinált, azt illik, nem? Hát miféle alap ez, hogy illik? És miért illik? Azért, mert tízezeren csinálják, azért most már isteni rend? Esetleg nem az az isteni rend, hogy szembefordulok azzal, ami illik. Na hát ez így hangzott a zsinagógában, és így hangzott a filozófiai iskolában. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, mert ez így illik. Na és akkor odafércelték keresztény, hogy így illik az Úrban. Hozzátették azt, hogy Jézus Krisztusban. Így illik. Aztán később is ott van, ti gyermekek, szót fogadjatok a szüleiteknek mindenben, mert ez kedves. Ez volt a társadalomnak a gond, ez kedves. Odafércelték, ez kedves az Úrnak. Kegyetlen dolgok ezek, tesek, de ezek történelmi tények, ilyen táblázatok, ilyen listák voltak, és ott a megokolás az, hogy mert ez kedves, mert ez így illik. Tehát nem igaz, hogy ez valami sajátos, csodálatos keresztény kijelentés, ezt, hogy úgy mondjam, gondolkodás nélkül átvették az apostolok a környező világból, hát csináljuk így. És most megint gondolkozunk, hogy hogy lehet az, amikor egy csodálatosan kidolgozott dogmatikát fölépítettek, megigazulás, bűnbocsát, örök élet, hát csodálatos a dogmatikai alkotás az apostoloknak, hogy ugyanakkor etikában nulla, azt kell mondani, nulla. Egyszer átvették a bűnkatalógusokat, átvették az erénykatalógusokat, átvették a házi rendet, a környező, egy kicsit felvilágosult zsidóktól, általában inkább a zsidókt, aztán később a görögöktől is. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy nem volt érzékük az etikai kérdésekre, amikor a dogmatikai kérdések ennyire foglalkoztatták őket? Most testvérem, ennek megvan a magyarázat, és ezeket tudomásul kell venni, ahhoz, hogy ma jól tudjunk, jobban tudjuk csinálni a dolgainkat. Én tényleg szeretném jobban csinálni, de ahhoz, hogy ma jobban csináljuk, ahhoz igen, bizony először bűnbánatot kell tartani atyáinkért, és ezért a rabszolga ügyért, mert ezen a kiabáló ponton mutatkozott az, hogy hol volt erőtelen a keresztény magatartás. Tehát mondom, az első gondolat ez volt, amit már elmondtam, de még egyszer vegyük tudomásul, hogy jön Jézus, nem fontosak ezek a dolgok. A második fölismerés ez volt, és ezen lehet gondolkozni, ez egy vitatható tétel. A keresztényeknek az volt a gondolatuk, hogy a rossz rend még mindig jobb, mint az anarchia. A rossz rend még mindig jobb, mint az anarchia. Tehát mi keresztények ne bomlasszunk föl mindent, ne legyünk anarchisták. A rossz rend, ma igazodjunk bele a dolgokba. Tényleg azt, hogy Krisztus lelkesedés, ez egy kicsit hajtotta a népet az anarchia felé. És erre azt mondták az apostolok, a rossz rend az még mindig jobb, mint az a szent anarchia, amire bizonyos túlzó keresztények sodorni akarták a kereszténységet. Ezen lehet gondolkozni, de érezzük, hogy azért ez nem megoldás. És itt mondom azt, amivel tényleg Pál apostolnak birkózni kell, ez a bizonyos extázis, ez nem csak a misztérium vallásokban volt, ez átcsapott a keresztények közé is. A keresztények is elkezdték az extázist hajszolni, korintusi gyülekezetre gondoljunk, nyelveken szólás, egyéb extatikus jelenségek bizony annyira elhatalmasodtak, hogy Pál szinte attól tart, hogy elsodorja a józan evangéliumot az extatikus élményeknek a hajszolása. Most az extázisból tényleg rendetlenség származik a hétköznapi életet, hogy nem dolgozunk életünket, anyagi életünket, szerelmi életünket, mindent így éljük, extázis. És érthető, hogyha erre az extatikus tendenciára azt mondják, akkor emberek, akkor maradjunk csak a régibe, ne bolygassuk ezt, érthető. Egy további szempont testvéreim az, hogy a római hatóságok amúgy is olyan gyanúval nézték a keresztényeket. Mit csinálnak ezek? A gyanús társaság. Hát hogyan lehetett bizonyítani, hogy nem gyanús társaság? Hogy ugyanazt elfogadták, amit a római embereknek általában elfogadtak. Tehát bizonyítani akarták, hogy nem veszélyes elem a kereszténység. Ezért azt mondták, hogy asszonyok, úgy viselitek a hajatokat, ahogy általában az asszonyok, úgy öltözkedjetek, házasságot úgy kössétek, úgy bontsátok, ahogy általában a rómaiak csinálnak, ne legyünk gyanúsak a rómaiak előtt. Ezek mind tiszteletre méltó szempontok, de ezeknek a végeredményeként az született, hogy a keresztények hitükben csodálatos tisztaságra, világosságra jutottak, az etikájukban pedig ott szammogtak a társadalomnak a hátsó soraiba valahol. Ez az igazság, testvéreim. És ezt bizony el kellett mondani egyszer, már bocsássátok meg, hogy ezt az órát használtam, egyszer ki kellett önteni a szívet, azért ezért én szomorú vagyok. És az, hogy ez így történt, azon nem lehet változtatni, de az, hogy emberek ezeket az így létrejött dolgokat végső isteni gondolatnak mondják, az még dupla szomorúság számomra. Erre a mostani órára készülve átnéztem ilyen kommentárokat, modern meg régi kommentárokat, és bizony szégyenkezve mondom, hogy 5-10 évvel ezelőtt kiadott modern, nyugati kommentárok még mindig úgy hümmögnek, hogy hát persze, azért egy kicsit fájdalmas, hogy ilyet mond Pál, de azért alapjában igaza volt, hogy rabszolgák, ti csak szépen éljetek rabszolgaként. És hogy egyetlen egy jó szava nem volt hozzájuk az apostolnak. Ezt úgy azt mondja, hát ez az Isten, ez így Isten igéje minden további nélkül. Most testvérek, én nem akarok valami rajongó lenni, én nagyon jól tudom, hogy történelmileg, hogy ezt a jó marxisták mondják, történelmileg akkor nem volt érett a helyzet a rabszolgaság felszámolása. Ez egyszerű történelmi tény. Itt nem arról van szó, hogy a keresztények miért nem folytattak egy nagy rabszolga felszabadító Isten háborút. Nem erről van szó, hogy megérteni legalább a problémát. Én álltam, hogyha a keresztények összefogtak volna, őket is leverték volna, ha a rabszolgaság ügyét akarták volna politikai mozgalommá tenni. De legalább egy vigasztaló szót, hogy ti rabszolgák, értjük azt, hogy embertelen ez, iszonyatos az, amiben vagytok. És el fog jönni az idő, amikor megszűnik ez az iszonyat. Ne? Legalább ezt el kellett volna mondani, ezt az együttérzést, azt, hogy emberek tudjuk azt, hogy ez tűrhetetlen, de nem tudunk segíteni. Tehát nem lehet falnak menni fejjel, hiszen kibontjuk az ászlót, titeket lekaszabolnak minket. Ezt megértették volna a rabszolgák, de ezért egy-két jó szót, vigasztaló szót bizony lehetett volna mondani. És mindezeket alkalmazhatjuk a mai viszonyokra, mert ma is vannak elviselhetetlen kötések, elviselhetetlen kényszerűségek, és ma se tudjuk megváltoztatni a világot, mint keresztények. De legalább ki kellene mondani, hogy értjük. És például az asszonyok sorsát véve megint, az asszonyoknak bizony sokkal nehezebb lett a sorsuk. És ebben a nehezebb sorban egyszerűen a fejükhöz verje ezt, hogy már Szent Pál apostol megírta a Szent Kolossébeli gyülekezetnek, hogy tessék engedelmeskedni. Ez nem az Isten igazsága, ha valaki azt mondja, hogy itt van, ne lázzon, a te dolgod az, hogy engedelmeskedjél. Mert testvéreim, amint a rabszolgaság intézményét elfogadták az apostolok, és nem volt más szó, hogy szép keresztjénünk csináljátok, ugyanúgy elfogadták az asszonyoknak az akkori társadalmi helyzetét. Azt mondták, hogy engedelmeskedjetek, de én nekem ez a szent meggyőződésem, hogy ez legfeljebb egy okos igazodás volt az akkori társadalomhoz. Egyáltalán nem volt az örök isteni ige ebben az ügyben, hogy férfiak és nők. Tehát testvéreim, ezek mondom ilyen fájdalmas dolgok, de el kellett mondani, hogy meglássuk feladatunk az etikának, a keresztény viselkedésnek a kidolgozása, feladatunk. És nem egyszerűen csak föllapozni, és akkor rámutatni, hogy te gyerek, te asszony, te rabszolga, te ez, te az, itt van, így csinálj. Nem ilyen olcsó a dolog, hanem igenis a mai helyzetünkbe meg kell imádkozni, meg kell küzdeni, hogy hogyan viselkedjünk. És ennek a küzdelemnek az alaptételei, ezek testvéreim, hogy Isten előtt egyenlők vagyunk, igenis egyenlők vagyunk. Férfi és nő, szegény és gazdag, magyar és akármilyen másik népet mondhatom, egyenlők vagyunk. A másik az, hogy Jézus Krisztus szabadságra váltott meg minket. Egyenlőségünket, szabadságunkat kell megélni. Jézus Krisztus szeretetet hozott, szeretetben kell megélnünk a szabadságot. Jézus Krisztus életét adta, a szeretet áldozatosan igazi szeretet. Ezek azok az oszlopok, amikre föl kell építeni egy keresztény viselkedésrendszer. A Bibliában az alapok vannak, ezek örökké valók. Ezek az alapok, hogy egyenlőség az Isten előtt, nincs személyválogatás az Isten előtt, az, hogy szabadságra hívattunk, és Krisztus fölszabadított minket, és itt tovább, hogy szeretetben és szolgálatban és áldozatvállalásba kell élni, ez az oszlop rendszer, amire a konkrét viselkedést föl kell építeni. Ez a személyes meggyőződésem, testvéreim, és mondom, éppen ez a rabszolga ügy, ez teszi kiabálóvá azt, hogy bizony voltak mulasztások, vannak elvégzendő feladatok, és az, ami keresztjén kiváltságunk, hogy a hitünknek a fényességében, a tágasságában megváltottak vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus testvérei, kis testvérei vagyunk, barátainak mondott minket Jézus. Ebben a szellemi fényességben tanuljuk meg elrendezni a hétköznapi viselkedésünket, az egymáshoz való kapcsolatunkat, a társadalomban lévő sebek fölismerését, gyógyításának a módját Jézus Krisztusban. A kritikus teológusok, még ez legyen az utolsó gondat, azt kifogásolják, hogy az első keresztényeknek olyan nagyszerű látomásuk volt a végről, amikor Isten lesz minden mindenekben, amikor igazság lesz, békesség lesz, szeretet lesz. Nagyszerű látomásuk volt a beteljesedésről, de nem vonták le belőle a következtetést az akkori hétköznapra nézve. Nem vonták le. Legfeljebb egy gettó létre levonták, hogy mi 25-en, 30-an gyülekezet, mi kicsit gyakoroljuk ezt, de hogy ezt a társadalomra kivetítve is legalább meghirdették volna vigasztalásként, reménységként, ez nagy mulasztás. Egy végső látomásból nem lett hétköznapi gyakorlat. És most ezt nézzük meg mi is, hogy van-e végső látomásunk az Isten szeretetének a győzelméről, a szabadságnak a kiteljesedéséről, és ebből a végső látomásból a mostani kötelmeinkre, bilincseinkre, megkötött életünkre nézve, miféle konkrétum születik. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünkkel. Édesatyánk, segíts minket arra, hogy ne csak hizelgő gondolatokat, kedves, meleg gondolatokat vegyünk ki a Te igédből, hanem legyen alázatunk, bátorságunk arra, hogy fájdalmas, gyötrelmes fölismeréseket is elfogadjunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy most kínálsz nékünk ilyen gyötrelmes gondolatokat. Segíts minket arra, hogy megálljunk ezeknél, elcsöndesedjünk. Segíts minket arra az alázatra, édesatyánk, hogy amikor munkálkodik is mi bennünk a Te lelked, még mindig tökéletlenek vagyunk. Ha látunk is valamit, bizony tükör által hobályosan látunk. Ha akarunk is valami jót, igazából nem is tudjuk pontosan, hogy mi a jó. Segíts minket arra, hogy atyáink korlátainak a fölismerése figyelmeztessen minket arra, hogy biztosan mi is a legjobb szándékunk, a leglelkesebb hitünk mellett is saját létünk korlátai között vagyunk. Hadd értsük meg ezt, édesatyánk, és növeld bennünk a szomjúságot, a tisztább látásra, a teljesebb életre, a Jézus Krisztusban kapott szabadságnak a megélésére. Könyörülj rajtunk, ha most is vakok vagyunk a közelünkben élő szenvedők szenvedése iránt. Bocsáss meg nekünk, ha megokoljuk, megmagyarázzuk, igékkel bizonyítjuk, hogy annak úgy kell lenni. Könyörülj rajtunk, amikor olvassuk ezeket a gyötrelmes híreket, hogy milliók halnak éhen, és eszeveszetten készül az emberiség újabb háborúkra, fegyverkezik. Amikor az emberi őrületet látjuk ilyen világméretekben elhatalmasodni, könyörülj rajtunk, hogy ne adjunk olcsó magyarázatot, és ne gubózzunk be a mi gettónkba, a gyülekezeti élet boldog melegébe. Segíts arra, hogy fájjon nékünk az emberiség sebe. Minden megalázott ember megaláztatása legyen gyötrelem számunkra, akiknek nincs szabadságuk, nincs kenyerük, nincs életük. Hogy azt ne vegyük egyszerűen tudomásra, hanem égesse a lelkünket. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy valami módon tágasabban tudjunk élni. Lássuk-e világ nyomorúságát, még akkor is, hogyha gyötrelmeket jelent ez a látás. Segíts arra, édesatyánk, hogy engedelmesebb gyermekeid legyünk. Ez a mi vágyunk. könyörülj rajtunk és segíts erre minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.